Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Szentegyházáról jelentkezünk, Lőrinc Csaba polgármester vendégei vagyunk. Egy és fél mandátum nem olyan sok idő, de ha ennek eredményeit érzi egy közösség, akkor talán elmondható, hogy nem telt tétlenül a hivatalban eltöltött idő. Megvalósításokról és tervekről, egy közösség mindennapjairól beszélgetünk. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken a Szentegyházi Gyermekfilharmónia kórusát és zenekarát hallgatjuk. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Második mandátumát fogyasztja a Szentegyháza polgármestere Lőrinc Csaba, de sokaknak úgy tűnik, hogy ez már sokkal több. Ez bizonyára azért van, mert ez alatt a rövid idő alatt nagyon sok minden megváltozott itt Szentegyházán. Így érzi a polgármester úr is, hogy azért a lehetőségekhez mérten tudtak tenni?
Igen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én is úgy érzem, hogy mintha már ez a harmadik, negyedik lenne. Valószínűleg azért, mert jó sok minden történt. Igyekeztünk kicsit többet tenni az elvártnál, vagy a megszokottnál.
Mit kapott? Milyen projekteket kapott?
Én nem kaptam egy rossz várost, úgy gondolom. Picit alvót, meg megszokottat, de nem volt rossz legalább. Kicsi pénzelő, kicsi adóssággal, de az még elment. A régi Penedelé 2 projektekből kaptam el a végét, és azokat fejeztük be. Elég hamar viszonylag, attól függ, hogy melyik milyen fázisban volt.
Tudta, hogy mit vesz a nyakába? Fiatal emberrel beszélgetek, és ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy miért akar valaki polgármester lenni, mikor megvolt jól az élete azelőtt is?
Eszemágában se volt polgármesternek lenni, nem volt életem álma. Valószínűleg azért is megy annyira, mennyire, mert nem ragaszkodom hozzá foggal, körömmel. Mindig úgy fogom fel, hogy ez egy átmeneti állapot, és egyszer lejár. Amíg itt vagyunk, tegyünk meg mindent, amit tudunk, és a lehetőségekhez képest, de ha nem szavaznak rám többet, velem nem szúrnak ki. Én így vagyok vele, és csak azt hittem, hogy körülbelül tudom, hogy mibe megyek bele, de közel sem volt az. Jóval bonyolultabb, szertágazóbb ez az adminisztráció, ráadásul a politikai élet az nagyon lekorlátozza egy polgármester életét minden szempontból. Én úgy lettem polgármester, hogy az elődömet összeférhetetlenség miatt félretették a csapatomba levőt, és jobb hián valószínűleg utolsó nap, mikor kellett leadni ezeket a támogatói aláírásokat. Azelőtt való éjszaka döntöttem el, hogy akkor mégis azért, hogy a csapatot ne hagyjam cserben, úgy gondolom, azért vállaltam el. És akkor másnap összeszedtük a 600 aláírást, és letettük a dossziét, és azóta tekerjük a biciklit.
A család mit mondott? Vagy nem is volt idejük kifogásolni, vagy esetleg javasolni?
Hát én úgy gondolom, hogyha az ember ilyen döntés előtt áll, úgymond, ha ilyen nyers akarok lenni, akkor fölösleges megkérdezni. Mert aki szereti a férjét, a családját, az azt mondja, hogy ne vállald. Ez egyértelmű, hogy ez volt a hozzáállása mindenkinek. A szűk, de a bő családi körömben is. Aztán miután eldöntöttem, hogy igen, akkor teljes mellszélességgel az utat támogatnak. Én úgy gondolom, ez a legegészségesebb családi hozzáállás, hogy tiltják, vagy próbálják tiltani, és aztán utána pedig elfogadják a döntést.
De hát mindig a tiltott gyümölcs a legjobb. Azért kell belevágni, mert mindenki azt mondja, hogy ne csinálja, de ez ilyen emberi gyarlóság is szerintem. Azelőtt mivel foglalkoztunk?
Azelőtt én a Csíkszeredai megyei kórházban dolgoztam, mint fizikus és sugárvédelmi felelős, ez is a szakmám. Mellette vendéglátással párhuzamosan elvégeztem volt a közgazdaságtani egyetemet is, és vállalkoztam turisztikában. Aztán voltam a szövetkezetnek igazgatója, egy fogyasztási szövetkezetnek, meg a közbirtokossági egyesületnek voltam az alelnöke, meg alapítója, és még egy pár civil szervezetben voltam benne. Azért elég aktív, nem véletlenül kértek valószínűleg annyira vehemensen, hogy vállaljam, mert a közéletben azért elég nyakig benne voltam.
Milyen célokkal érkezett mondjuk az első mandátumban? Mi volt az, amire azt mondta, hogy akkor, ha most már lehetőséget kaptam, ezt a 4 évet arra használom, hogy elérjem ezt a célomat?
Volt egy olyan álom bennem, hogy valahogy rajtunkon kívül is, Szentegyházán kívül is tudjuk bebizonyítani azt, hogy másképp is lehet. Ez amúgy egy nagyon fontos dolog, úgy gondolom, egy polgármester motivációjában, mert az elismerések azok nem olyanok ebben a szakmában, hogy mindenki jön és köszöni. Ez olyan körülbelül, mint egy orvosnak a szakmája, hogy senki sem megy azért az orvoshoz oda, hogy doktor úr, én amúgy jól vagyok. Azért jöttem, hogy mindenki csak a panasszal és az elvárással jön. Ritka az elismerés. Fontos, hogy a polgármesternek legyen meg az az ambíciója, ami személyes. Az én személyes ambícióm ez volt, hogy bizonyítsam be a szűk világnak, hogy másképp is lehet, jobban is lehet, sőt, sokkal jobban lehet, hogyha elég bátor vagy és kitartó hozzá.
És egy fél mondattal említette az imént, hogy azért a politika korlátozza. Korlátozta ebben az álom megvalósításban?
Ja, egyértelműen. Egyértelműen korlátoz. A politikát értem ez a mocskos része mellett is, ugye, ami a hatalomgyakorlás, meg ez a finom zsarolási dologhoz fűződik, de maga ez a közszereplési, mikor vitázol valakivel, akkor olyan, mint hogyha az egyik kezed hátra lenne kötve, mert te közszereplő vagy, téged oda tettek, neked az életed, meg minden ezért van, úgymond, terítéken. Ha nem lenne politika, akkor sokkal bátrabb döntéseket lehetne hozni. Én úgy gondolom, persze én mindig magamból indulok ki, hogy tényleg azért vállaltam ezt, hogy jobb legyen ennek a közösségnek. A hétköznapi élete, meg a jövője is. Nem biztos, hogy mindenki azért lesz polgármester, sőt, a legtöbben azért lesznek, álljanak bosszút az előzőn, mert megsértett, mert régen, mert tartozik. Sajnos nálunk is amúgy ez volt a jellemző. Így alakultak ki az ellenzékek, hogy nem igazodott, nem érvényesült. Én úgy cseppentem belé, mint légy a tejbe, ebbe az egész politikai közegbe. Viszont korlátoz határozottan, hogy hol az a határ a populizmus és a hatékonyságnál, amit mindig kell mérlegelj, mert hogyha annyira élesen mész szembe, akkor nem fognak majd rád szavazni, és akkor nem tudod azt a tervedet hosszan vinni. Szóval ez egy óriási korlát.
Igen, de hogyha meg a politikumnak nem fekszünk le, ezt most már idézőjelben mondtam, akkor meg nem tudok haladni sem, mert hiába a nagy lelkesedés és a támogatottság, mert azért kell pénz a boldogsághoz, szokták mondani.
Ja, igen, én is így gondolom. Amúgy ugye én nem vagyok RMDSZ-es, én Erdély Magyar Szövetséges polgármester vagyok, és azért az elmúlt 5 évben szinte egy kis időszakot kivével kormányon volt ugye az RMDSZ, és ez a bukaresti együttműködésünkben én nem tudok rosszat mondani. Ugye az a politikának való lefekvés, ezt valahogy úgy kéne mondjuk, hogy diplomácia. Én tudom, hogy ez működött. És valószínűleg nagyon sokat bírálom én is most ezekben az adós kérdésekben, meg az utóbbi kormányvállalásban, hogy miért kellett, miért nem elég volt csak az ellenzék, vagy a parlament való részvétel. Ők is ez a lefekvés, vagy ez a diplomácia miatt. Csak itt is az a kérdés, hogy én is mit tartok szem előtt, és ők is mit tartanak szem előtt, ugye, hogy a magyarság kárára párt érdeket, vagy én is itt, amikor, mint tudom, az RMDSZ-szer köttünk, ugye egyességeket, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, közös munka, akkor a Szentegyházi közösség, vagy a párt kérdés is. Itt megint van egy érdekes határ, de létezik, ez létezik.
Most, hogy a tavaly óta ilyen megszorítások közepette kell ténykedni, ez nagyon rányomja a bélyegét a munkálatok előrehaladásával, vagy a tervek kivitelezésével? Legyünk jóba bármelyik párttal, mert nem az RMDSZ-t kritizáljuk most, hanem bármelyikkel lennénk kapcsolatba, akkor se lehetne bizonyára többet tenni a lehetőségekhez mérten.
Itt azért emberfüggő. Az tény, hogy megnehezítette az életünket jó rendesen az adminisztrációban ezek a megszorítások, főleg, hogy ez a Bolozsán kormány a hivatalokat úgymond demonizálta ezzel, hogy leépítés, meg közpénz, meg ez nekünk olyan púpot vetett a nyakunkba, amellett, hogy én folyamatosan próbáltam építeni maga a hivatal és a közösség közötti szakadékot, hogy mind a két felet nevelni arra, hogy egy a cél, de ezzel megint eltolódottam úgy, hogy na, közpénzből vagytok eltartva, az én adombós, nem tudom mi ez, megint akkorát. De emellett vannak anyagi károk is. A nehézkes kifizetések miatt a cégekkel rengeteg konfliktusom, úgy voltam szinte, mint egy uzsorás, már néztem meg telefont, ne vegyem fel. És nagy igazságtalanság volt a cégekkel szemben ezek a hercehurcák, de úgy készültem, én legalábbis, tehát tavaly előtt már készültem az uniós ciklusokra, láttuk, hogy ez a kormány dögledezik, az egész Románia, a pénzek, és akkor átálltunk teljesen az uniós források lehívására, azokhoz készítettünk el minden agyrém tanulmányt, amit egy lipcsi, brüsszeli bürokrata ki tud találni. Rengeteg pénzt költöttünk rá, de minden egyes tengelyre, amiben számítottunk, felkészültünk, és akkor tavaly óta terveket és pályázatokat nyújtottunk be, és az idén most már csak uniós pályázatokat nyerünk, de már a harmadikat.
Ezekből a pályázatokból most mi valósul meg?
A kórház építés. Egy ilyen belgyógyászati, úgymond idős gondozós, úgy hívják ezt a szakot, hogy paleáció. Részleget építünk, és egy bicikli útat építünk egy mobilitási uniós pályázat keretén belül, amelyik turisztikai szempontból nagyon fontos, 2,5 millió eurós pályázat közvilágítása a rendszerrel, szennyvíz, víz, járda a falu között, meg ilyen e-bike rendszer 28 biciklivel, és most ezeknek fogunk neki.
És ez a bicikliút honnan hova jut el? Körbejárja itt a települést?
Ez az adminisztratív határon belül mozog a Kápolnás és a Lövitei között a Hűvölgy, a Kápolnási Adminisztratívtól egészen Szerteszig megy.
És említettük a kórházat, ez helyileg hol lesz?
Ez a kórház a szemben. Picivel lenne az út oldalán, ahogy a Lövitei kijáratnál van. Régebb ugye nem kellett politikázzanak ugye a kommunizmusban, ők eldöntötték itt a legjobb, és elvették, cserébe adtak olyat, amilyet. Az azért volt előnyös, mert akkor jól kitalálták ezt a felső homorod menti földrajzi csomópontot, mert a kórház az ugye településünk alsó felében van, így kiszolgálja Lövite Almást, Kápolnási Szentegyházát is pont ugyanúgy. Szerintem egy nagyon stratégiai pont az a kórház.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mai napig hallok ilyen, mikor Szentegyházáról beszélnek az emberek, hogy Szentkeresztbánya, meg Szentegyházas falu, ez mind Szentegyháza, de akkor ezek a részek úgy nagyon ragaszkodnak még ehhez a régi megnevezéshez?
Igen, létezik most is ez, és mindig is létezett, és szerintem létezni fog. És azért van létjogosultság ebben a műsorban is amúgy részt venni, gondolom, mert szentegyházas falu is létezik, Szentkeresztbánya is. Ez a 68-as megyésítési adminisztrációs reformkor csúcsosodott ki, van egy ős, honos szentegyházas falusi rész.
Ez a főút melletti rész, gondolom.
A Hargita fele, és ahogy lekanyarodunk a Lövéte fele, akkor ott van a Szentkeresztbánya része, ami ugye erőszakosan urbanizált, vasgyár körüli felépített agglomeráció. Ugye a gyár volt itt a motra az egész településnek, és akkor a szakembereket közel 20 településről ugye hozták be, meg a munkásokat, és akkor lett egy ilyen vegyes társadalom, munkás, meg mérnöki társadalom, ami teljesen különbözött a szentegyházas falusi őslakos társadalomtól. Így is alakult ki, van lenti templom, fenti iskola, és nagy álmom volt 5 évvel ezelőtt, hogy ezt összeforrasztom, és hogy ezen dolgozok. Nagyon sokat javult, nincs ellentét, nincs rivalizálás. Én falusi polgármesterként a beruházásaim 70-valahány százalékát a bányai részen valósítottam meg, és csak abból a meggondolásból, hogy itt voltak azok a dolgok elmaradva. Semmi szentimentális, személyes dolog, tiszta, objektív, fizikus fejjel csinálom a dolgokat, minden analitika is, modellezés. A tapasztalat végül úgy is az, mikor szakad a part, vagy konfliktus van, akkor mindig megkérdezik, hogy te hol születtél. Ugye, vagy mindig el tudunk jutni a konfliktusnál, akármeddig simogatom ezt a témát, eljutunk a ki hol született.
És ilyenkor nagy a szemrehányás mondjuk a falusiak részéről, ezt idézőjelbe teszem, hogy a miénk a polgármester, és mégis mindig a másik részben gondolkodik.
Kapok rendesen ezért, hogy a Szentkeresztbányai részen van minden, de amúgy azt is meg kell érteni, hogy itt vannak azok az intézmények, önkormányzat, meg ide kell főteret valahogy varázsolni, vagy a kórház, meg a liceumi dolgok, sokkal több a probléma ide lent az agglomerációs tulajdonsága miatt. Kapok rendesen, de a bányai részről is bármit csinálok, vagy véletlenül valamit nem tudok, akkor azért, mert falusi vagyok. Úgyhogy kapom innen is, onnan is. Azt kellett megtanuljam, hogy milyen résznek, milyen igénye van. Falusi résznek mondjuk, de egyrészt már azért kertvárosi életet kezdtünk élni, és a városi részen viszont valami vásárhelyi szintű városi életet szeretnének élni, de még a falusi részen megvan a gazdálkodási hagyomány, életvitel, ott mindenki könnyebben, gyorsabban többet akar dolgozni, vagy megoldani. Városi szinten pedig hangsúlyosabb, úgymond a kényelem kérdése, hogy legyen meg mozi, színház, járda, pad. Én a falu részen hiába mondom, hogy szétosztok 50 padot, nem kell, van-e mezeljút, vagy nincs mezeljút. És ezeket, hogyha megtanulod, ha ismered az embereket, akivel dolgozol, akkor lehet valamilyen egyensúlyt tartani.
Hát ott bizonyára vannak még a túszpadok, de azon se ül senki, mint régebben, mert most már mindenki bezárkozik, és a kapun belül végzi a dolgát. Hány ember jólétét próbálk ezekkel a projektekkel, ezekkel a tervekkel jobbá tenni?
Az elsődleges fókusz a Szentegyháza. Egyértelműen, ugye 6500 az utóbbi népszámlálás alapján. El kell mondjak ez zárójelt, mert ebből média hangsúlyt szeretnék csinálni. Sokat foglalkoztam azzal, hogy ott a népszámlálás és a magyar arány mekkora, és mi vagyunk a legmagyarabb város. 97,valahány%-ba jött ki, hogy a magyar lakosságnak az aránya. Most azt kutatjuk, hogy a világon, mert azért Magyarországon is, mint várost, főleg ugye mindenki annyira felvilágosult, hogy már mit tudom, milyen roma, vagy mindenféle kisebbségnek tartja magát, vagy tótnak, mit tudom mi, hogy most azt nézzük, hogy vajon a világon mi vagyunk a legmagyarabb város, és erre rendet szeretnénk építeni. Igen, vagyunk 6500-an, de vannak olyan beruházások, amik nekünk szükségesek a mindennapi élethez. Viszont ezen túlmenően azt néztem, hogy csak kell legyen egy felső homorod menti súlyosabb szerepünk is. Van egy ilyen 14 ezres lakosság, amiről ilyenkor beszélünk, amit értelmetlen és nem is tud falu vagy község megcsinálni, azt mi meg kell csináljuk. Például ez a 180 féles sportcsarnokot azért is csináltuk, mert valahol kell egy olyan hely, ahol nagyobb bajnokságok, sportrendezvényeket is meg lehet csinálni. Egy község nem tudja. Van egy olyan vonzásunk is a szakliceum miatt, amitől a környékbeli falvaktól ide kell vonzzuk azokat a diákokat, akik szakoktatásban akarnak tovább fejlődni, vagy mondhatnám a kórháznak a szerepét, hogy itt lövéte is fog dolgozni, és kápolnási beteget is fogunk ápolni. Tehát nem minden úgymond az én terhem kellene legyen, de ezt fel kell vállalni. Ez a kórházas dologban amúgy partnerként pályáztunk a Csíki Kórházzal és a Hargit megye tanácsával.
Most a közintézmények pontra vannak téve? Mert tudom, hogy az óvoda is megújult, a kultúr is, csomó minden az utóbbi időben.
Azóta az álmom. Ki is számoltam, hogy mondom, ilyen modellezős, analitikus fejjel, hogy az első mandátumban minden közintézmény épületet rendbe rakok, második mandátumban, nagyon naív felfogás volt, második mandátumban a nagy léptékű fejlesztésekkel fogok foglalkozni, ami a turizmust, a gazdaságfejlesztést és a szociális szférát fogja erősíteni, és ilyen óriási dolgokban gondolkoztam, amit nem bánok, viszont nekünk csak épületünk van 89 darab. De rendben vannak rakva a közintézményeink. Vannak egy-kettő, amelyeket még nem sikerült, de most számvészékes ellenőrzésünk van, egy hónapja már, hogy nekik dolgozunk, és azért hívattak be Csíkszeredába, hogy ismerkedjünk meg, mert Bukarestből küldték ki őket, azért, mert túl kiugró volt ez a pénzforgalom és a beruházások listája. Én nem is csináltam ilyen elemzést, a számvőszéken mondták el, hogy az elmúlt 3 évben 44 pályázattal dolgoztunk, és több mint 200 beruházással. És hogy a municipiumokkal versenyeztünk, van amelyiket persze meg is előztük. Akkor jöttem rá, hogy óriási kapacitást sikerült elérni.
Azt szokták mondani, hogy falun is azért jó lakni, mert ha én nem tudom, hogy mit csinálok, tudják a faluban. Tehát akkor itt is tudja a számvevőszék, hogyha én nem is tudom, hogy miket csinálok, vagy miket valósítunk meg. Munkanélküliségi gond van-e itt Szentegyházán?
Igen, jellemző. A munkanélküliség nem olyan arányban, mint kisebb településeken. Van, hál' Istennek, pár cég, amelyik 100-as tételben alkalmaz, és van egy olyan érdekes helyzetünk, ugye nagyon harcolunk ezzel, hogy Udvarhely és Csíkszereda között lakunk, ugye egy fél órás autózással, és az ugye elszív. Mi is szívunk el a környező falukból természetesen, de a mi célunk az, hogy itt valósuljanak meg munkahelyek, az általános ugye jövedelmi adónak is 63%-a direkt visszautalódik a bukaresti költségvetésbe. Tehát ha a fizetésének, az adójának 63%-a. Tehát az segít gazdaságilag is, és nem úgy vagyunk, mint például Keresztúrkörben vannak faluk, azért csak oda mennek be. Itt nálunk azért el-el szív a két nagyváros, én is ugye Csíkszeredába dolgoztam, beingáztam minden nap. És ez a mi kihívásunk, hogy munkahelyeket teremtsünk. Én rajta dolgozom, vannak különböző elképzeléseink, fontos, hogy gazdasági szektorból jövök, értem a vállalkozói teljes profitorientált beállítottságot. Ott is különböző kategóriák, vannak a tipikus kereskedő, csak gyorsan, hamar legyen gazdag, vannak az alkotóbbak, aki még épít is, meg fejleszt is. Erre óriási hangsúlyt fektetünk, viszont azt is figyelembe vesszük, hogy mi az, amibe belemegyünk. Tehát mi az a, nem tudom, milyen szemétégető gyár, hogy oké, hogy lesz 10 munkahely, de mi itt olyan egészséges környezetben élünk, hogy jobb, ha bemennek akkor ebben az esetben Csík-Udvarhelyre. A másik dolog, amiben direkt van hatásunk, építünk most egy bölcsödét uniós pénzből. Ott lesz 22 alkalmazott. Nekem az a legnagyobb biznisz, hogyha munkahelyteremtést úgy oldjuk meg, ráadásul a bukaresti állam fizeti tanügyminisztériumon keresztül, és nem Konstancáról vagy Váradról fognak idehozni alkalmazottat, hanem ebből a nagyobb gyűrűből. Vagy a kórháznál is fog kelleni 28 asszisztensnő, ápoló, felügyelő, orvos, stb. Ez a direkt dolog. Amire nagyon fektetünk most hangsúlyt, ugye a turizmus, most látszik kiépülni, végre lettünk egy helyi érdekeltségű turisztikai üdülőváros. Ezt megkaptuk tavaly előtt, ezt a minősítést. Azért sikerült ilyen pályázatokat nyerni amúgy többek között, és a turizmus az egy olyan ágazat, ami csak behoz plusz pénzt, nem olyan, mint a vulkanizáló, hogy vagy a lentibe, ugye, vagy a fentibe viszem az autómat, hanem az behozza a plusz tőkét, és minél több van, annál jobb. Nem konkurálnak, ezért kell abban rengeteg pénzt rakni, mert ide fogják behozni, és itt hagyja a pénzt és elmegy. Ez egy nagyon fontos ágazat. Úgy gondolom, nekünk nincs nagy esélyünk az iparba kitörni, akkor azt kell erősítsük, amiben jók vagyunk.
A külföldi munkavállalás az divat? A fiatalok vagy a középkorúak mennek epret szedni vagy spárgát szedni külföldre? Vagy azért nem annyian, mint régebben?
Mennek, és menjenek is. Én is voltam Belgiumban 3-szor, tehát 3 évet. Svájcban is voltam. Megszakítottam ilyen fizetetlen szabadságok, nagyon kevés volt a pénz. Skóciába voltam karácsonyfázni, úgy hívták. A lényeg az, hogy olyan környezetet teremts, olyan intézkedéseket hozzá konkrétan, amivel elmegy pénzt keresni, de jöjjön haza. Ez nagyon fontos. Mert csak szövegelni lehet, és most kritizálom szegény RMDS-t megint, hogy a szöveg az szép, hogy hazavárunk, de a környezetemben, Hargita megyében még nem másolta le, 2 éve csinálom azt a programot, amiben az adminisztráció, tehát ez a fejlesztési minisztériummal is leleveleztük. Tanácshatározatot hozunk minden egyes olyan építkezési engedélynek az eltörlésére, amelyik fiatal még nem épített. Aki haza akar jönni, az nem kell kivizesse az építkezési engedélyt. Nem csak az, hogy eddig volt 2-3 ezer lej, 4 ezer lej egy ilyen engedély, most már 10 lett. Ugye ezzel az új adós törvénye, mert megszabták, hogy mi a minimum. És a gesztus, hogy tényleg ránk figyelnek és számítunk, és az elmúlt időszakban 50-valahány ház épül is. Amúgy a nyugati beteg világnak köszönhetően is jönnek hazafele, de fontos, hogy hogy fogadod őket. Hogy az akart jönni egy fiatal családorvos is, ne kelljen 1 évet a praxisáért küszködjön, hanem intézkedj is, implikáló, hogy konfliktus vagy egy állatorvos sikerült most hazaszerelni, vagy Kolozsvárról a városmenedzsert. Ki kell találni, hol lakik, hogy igazodik, mert abban a nyugati környezetben minden olyan biztos, fix. Itthon ugye minden egymás feje tetejére lépegetve, ismerős, stb. Működik, és abba kell segíteni. Meg kell fogni a kezüket, és kell segíteni. Úgyhogy kevesebben mennek ki, de mondom, nem az a baj, hogy mennek ki, az a baj, hogyha kint maradnak.
Én is nagyon sok olyan fiatala beszélgetek, aki kipróbálta azt az életformát, és legtöbben azt mondják, hogy az ő közösségüket szeretnék építeni, és program ide, program oda, ők hazajönnek maguktól is, hogyha látnak egy kis fantáziát, és hagyják, hogy éljenek nyugodtan. Említette, hogy épül a bölcsőde is, akkor azt jelenti, hogy vállalnak gyereket a szentegyháziak.
Igen. 1 éve jött ki ugye az a Székely Honos cikk, vagy nem is tudom, valamelyik médiából, hogy nálunk volt egyedül Hargita megyében, hogy több gyermek született, menjen meghalna. És akkor oda kommentálták, igen, mert fiatal a polgármester.
Hát esetleg jó példával jár elől. Polgármesternek is 3 gyereke van.
Igen, igen. 2 fiús, 1 kislány. Ami mérhető természetesen hosszú távon az az, hogy mikor építettük a napközit, építettünk egy 6 csoportos napközit, azt úgy építettük a lenti részen, hogy 4 csoport a napközi, a délutáni programmal, és 2 óvoda, és mire befejeztük, akkor már 5 csoport kellett a napközinek, és az óvodásokkal nem tudtunk mit hirtelen kezdeni. Akkor nyertünk pályázatot az óvoda felújításra is, most kiköltöztettük őket, most fejeztük be, visszaköltöztettük, de már 2 óvod is ott 3 kell. Úgy vagyunk, hogy 6 napközi van és 3 óvoda. És a bölcsőde az pedig egy plusz szolgáltatás. Ez is ez a fiataloknak van igazából kitalálva a mai világhoz alkalmazkodva, hogy a nők, az anyukák nehezen vállalnak a mai világban gyereket, karrier van, telik az idő, felsőoktatás kinyújtja. És a bölcsődei szolgáltatás ugye az, hogy hamarabb visszamehet, és 1 éves kortól már be lehet tenni a gyermeket, és igazából egy olyan biztonságot akartunk ezzel teremteni, hogy nyugodtan vállal a gyermeket, mert az rendszerünkben is el lesz, vagy segítünk rajta is a legjobb körülmények között, ahogy lehet, és nyugodtan vállalj munkát, és vállalj gyereket. Úgyhogy ez a bölcsődei szolgáltatás Szentegyházán nem volt. Nem volt bölcsőde Szentegyházán. Most egy 4 csoportos lesz. Melléje építünk 12 lakást, uniós pénzből szintén, a tanároknak. Lesz egy ilyen verseny, a legügyesebb, legjobb, legtöbb eredményt, legtöbb versenyt, és pontozzuk, és azoknak a tanároknak ki fogjuk osztani. A kórház mellé is építünk, ott 14 órós lakást építünk, ahogy ezt elfelejtettem mondani, és szintén azért van, hogy építhetsz, de ember a lényeg, szentesíti meg ugye a helyet, vagy deszakralizálja, attól függ, hogy milyen, de ember kell, szakember kell, azokat így tudjuk hazahívni, hogy lakást adunk nekik.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Vállalkozni vállalkoznak a szentegyháziak? Mert a statisztika szerint nagyon sokan bedobják a törülközött, megszakítják a tevékenységüket. Ez jellemző a szentegyházára, hogy valaki abba hagyná a tevékenységet, most a reméljük, hogy időszakos nehézségek miatt.
Igen, jellemző. Nagyon nehéz lett a verseny. Mint hogyha az egész arra lenne kiérezve, hogy a nagyobbak megmaradnak, azok is csak úgy, hogy vegyetek fel hitelt, egyszer kötelezzétek el magatokat, nem csak a cégek, még az önkormányzatok is. Mi még megúsztuk, de valószínűleg az idén mi sem ússzuk meg a hitelfelvevést. De a kisebbek, akik elvégzett egy munkát, 3 hónapot dolgozott, hogy egy szituációt leadjon egy állami munkára például, kifizette az üzemanyagot, alkalmazottat, nem tudom mi. A számla után a 21% áfát azonnal be kell fizesse, nem zárolják a kontjait. És még eltelt 5 hónap, míg a minisztérium kifizette nekünk, hogy tudjuk tovább fizetni, és de az alatt is folyamatosan dolgoztatnia kellett, mindenki szinte hitelbe kellett belemenni, hogy túléljen, de az már egy relatív csapda. Úgyhogy nagyon nehéz a vállalkozóknak most túlélni. Amit figyelek én is folyamatosan, ilyen korlátolt KFT, tehát szerelé, 170 valahány van bejegyezve, ami aktív, de abból valószínűleg ami működik a 100, és ilyen családi, meg magánvállalkozás, az közel 200 van bejegyezve. Annak is úgy gondolom, hogy fele, amelyik aktív. De nálunk is érvényes ez, hogy mindenki sokkal óvatosabb, inkább felfüggesztik a tevékenységet. Intézkedésnek rövid távon mindig az a lényege, hogy igen, több adós sarchoz, na hogy csináljon feketén? Az EMS-t hozzá nem nyúlsz, és akkor ezért a cégeket kezdték kikerülni, a kisebbek.
A civil szerveződés az életre való, az megmaradt, mert azért van itt egy jó pár.
Ja igen, hát az megmaradt, ugye az non-profit, de persze pénzről szól az is, mert azt is fenn kell tartani, meg a projektecskéket. 40 civil szervezetünk van, abból 32 aktív. Van egy nagyon érdekes támogatási rendszerünk az önkormányzatnak is, több mint 200 ellenet pályázunk ki nekik. De nagyon ügyesek, igazából ők azok, akik úgymond pezsgetik a várost, és olyan jó kapcsolatban vagyunk szinte ez egésszel, hogy a pályázatok, de kell egy festészeti kiállítás, mit tudom én, megnyitóra, vagy egy avatóra kell egy, mit tudom én, zenei összeállítás, vagy a gyermeknapra légy szíves csináljátok, nem tudom, annyira össze tudunk dolgozni, hogy ez nekem minden egyes alkalommal olyan felüdülés, hogy ezek azok, amikor érdemes csinálni. Úgyhogy a civil élet az nagyon erős. Persze vannak nagyon nagy bázisok, mint a gyermekfilharmónia például, ami igazából tényleg a gyökere egy csomó más alapítványnak, de mindenki a magáit oda teszi.
Itt a telekviszonyok rendezve vannak, vagy a telekezés, ez halad?
Az is egy pályázat, tehát a kormány hirdeti, van rá egy keret, 160 ezer lej plusz áfa, megvan, hogy hány parcella körülbelül, és akkor arra kell pályázni a megyei kataszteri hivatalon keresztül. Mi minden egyes alkalomra pályáztunk, most vagyunk a 13. finanszírozási szerződésnél. Jó, ebből volt egy pár, amelyiket újra le kellett tegyük, de én úgy gondoltam, hogy ez a legfontosabb dolog, amit egyáltalán a gazdáknak vagy a tulajdonosoknak adni tudsz, mert a mostani telekkönyvezések nagyon drágák. Most 4-5 ezer lej, míg egy parcella kitisztázódik. Ha tizediknél vagyunk, akkor mi most már lassan 2 millió lejre a gazdáknak tudtunk pályázni, és nagyon sok cicó. Kijönnek mér, civakodás, cüvekelés. De mi elvittük a balhét, úgymond, mert sokan azért nem tele nem jött, hogy most már szomszéddos, útkó azt mondta, hogy az anyám így, most vajon mit mondj. Ez sok minden személyes dolgok miatt nem rendeződnek, a családban is pedig kéne kommunikálni, ugye. Rájöttem, hogy ez az alapprobléma, és ezért neki térgyeltünk teljesen, és most már úgy vagyunk, hogy nincs külterület lassan, amiért nem lenne betelek könyvezve. Persze az erdők legelők is azok tulajdonlaposok voltak, 4000 titlút, ugye azokhoz parcellázási tervet kell csináltatni, bizonyos dőlőkben nem olyan egyszerű. Azoknak is nekiálltunk, hogy rendeződjenek. Ez az, amit mi meg tudunk tenni. Aztán majd tovább ugye a hagyaték, mindenhez kell a telekkönyv. Azoknál a dőlőknél pedig azért kellett a parcellázási terv is, hogy hol van, hogy ne legyen ugye úgymond pozíció incsért, tehát bizonytalan pozíció, hanem fix legyen. Hú, ezeket hosszan zongoráztuk, de most már úgy vagyunk, hogy most már keressük az ilyen félig meddig belterületeket is, a kaszálóknak álltunk neki. Kaszálóknál még van mondjuk 1000 hektár, ami nincs betelekkönyvezve. De hát azt folytatjuk.
Az elődjei idejében elég sokat cikkeztek az erdő és a fa ügyekről. Ez úgy megszűnt, mert mostanában nem hallunk ilyen vitákról.
Jó, hát volt sok minden. Erről voltunk híresek a Szentegyházi Gyermekfilharmónia után talán, hogy egy ilyen bélyegű lett, hogy a Szentegyházi az fatolva, ugye, tudom én, más településekre is mondták, de ránk biztos.
Miért nem szereznek? Hát Székelyföldön mindenhol szereznek, nem lopnak.
Hát nem tudom erre választ, vagyis tudom, csak nem tudom elmondani. Igazából lehet, hogy én azért is lettem polgármester, mert ennek az erdőrendberakási dolognak nekiálltunk volt ezelőtt 10 éve. Ahogy hazakerültem, ugye egyetemről kezdtem dolgozni, akkor kezdtem látni ezt a problémát. Valahogy láttam, hogy hol akadnak el mindig, akik jót akarnak, és összeállt egy jó csapatunk, egy ilyen 35-40 fős csapat, és akkor próbáltuk rendszerbe rakni ezt az egész káoszt. Egy privatizálási hiba, mert közbirtokosságként kellett volna visszakérni, és magánszemélyként kérték vissza az akkori vezetők, és ebből egy óriási káosz lett, mert nálunk is mindenkinek csak jó aránya volt benne, és nem csak a 18-as föltörvénnyel, hanem utána az 1-essel is, ami már közbirtokosságoknak, tehát jogi személyeknek alkották azt a törvényt, mi azzal is magánszemélyeknek kértük vissza. Persze az emberek nem voltak informálva. Meg volt ez az ingatlan kupec háttérhatalom, hogy a Madarasi Hargitát, meg a bizonyos ózónáit, hogy tudják felvásárolni, és lett egy káosz belőle. Szentegyháziak fatolvajnak lettek kiáltva, de bárki ilyen helyzetbe került volna, mindenki ezt, mert gyarló az ember, a kicsi gyermeknek is addig nézheti a tévét, még kiesik a szeme. És nem volt rendszer, nem volt erdészet. Úgy képzeld, olyan szabad préda volt, mint mikor az Amerikát osztották fel, és ez most ez egyet az én fődem. Erőszakra ment teljesen, vérre, ökölre, és mi ezt a rendszert úgymond sikerült megreformáljuk, újat csináltunk igazából. Most van erdészet, van adminisztrálás, van bélyegzés, van üzemterv, az emberek a kaszálóikra rendesen szállítási aktát kapnak. Ez egy egyesület, van 500 tagja, persze mindenki nem áll be, nem erőltetheted, nem abban a világban vagyunk, amivel közben kellene legyünk. Akkor megint másképp csinálnánk. És végre sikerült a legelőinket takarítgatni, a dőltes részeket kipucolni és ültetni. Az elmúlt 10 évben, nem is tudom, de legalább 200 000 csemetét ültettünk. Olyat csináltuk, amit az elmúlt 20 évben nem csináltak az emberek, mert csak vágták, vágatták velük. Úgyhogy a szentegyháziakat én azért nem bírálom, vagy nem ítélem el, és védem határozottan, könnyű távolról ugye pálcát törni az ember feje fölött, de olyan csapdába vezették az elődeim, hogy egyszerűen nem volt mit csináljanak.
Thank you.
Én akivel szóba álltam, mindenki csak dicsért a polgármester urat. Akkor ez azt jelenti, hogy ez alatt a szűk két mandátum alatt tett valamit, vagy nagyon belopta magát a szentegyháziak szívébe. Bizonyára, hogy nem mindenkinek tetszik, de ezek a nem tetszések eljutnak, mert mindenki jobban tudja, hogy mit hogy kéne csinálni.
Ja, hát persze, hogy igen. Én abban hiszek, hogy nincs olyan konfliktus, amit kommunikációval, beszélgetéssel ne lehetne megoldani. Vagy legalább megértetni, és ha van hajlandóság, megoldani. A második mandátumban 85%-kal nyertünk. Az elsőbe kevesebben, valami 70-valamennyivel, akkor 4 jelölt volt, igaz. Ez is azt bizonyítja, hogy egy picit pedig RMDSZ-es volt a kívó, még a Fidesz is azt mondta, hogy na, ugye valahogy úgy kell csinálni, hogy jó legyen, és minden eszközük nekik ugye megvolt arra. De igazából a közösség eldöntötte, hogy ez az út. Az a kicsi réteg, aki nem egyezik, vagy támad határozottan, azokból sem mindenki, de nagy része azok, akik nem tudnak úgy érvényesülni, ahogy a régi rendszerben. Hanggal, cirkusszal, kicsi tekeréssel, kicsi hamisítással. Igazából nekem az ellenzékem ebből tevődik össze. A másik része, akivel nem tudunk foglalkozni, az az irigy kategória, akinek egyszerűen csak az a baja, hogy miért megy. Abból kialakuló rossz indulattal nincs mit kezdjek. Nagyon sokat dolgoztam, ezen is ettem magamat, de rájöttem, hogy saját magukkal van bajuk. Az a probléma, amikor te csinálsz valami jót, mit tudom, utat építesz, és te ott laksz, teszem fel, vagy a te gyermeked a baziskolába jár, vagy a barátodé, vagy bármi. Tehát az is baj, ha neked is jó. Olyan őrület az a rossz indulatú, irigy, frusztrált réteg, de mondom, kevés van ebből. Na, ezekkel nincs mit kezdek. Nincs mit kezdjünk. Ők ott kell a zsírjukba megsüljenek. És nem is kell. Tehát van egy olyan értékrendet képviselő banda, akiknek megtiltom, hogy velem mutatkozzon, vagy rám szavazzon, megtiltom, nem akarok velük, nem kell, van ilyen réteg.
A polgármester úr sikeresnek tartja magát, mert azért 30-valahány évre ennyi mindent elérni nem sokan mondhatják el. Belülről hogy érezzük, hogy sikeres vagyok, vagy éppen jókó voltam jó helyen, és tettem a dolgomat?
Hát ezt most nem tudom, hogy nem gondolkodtam ezen úgy el. Az érzés, ami bennem van, az vegyes, mert az a siker, ami menedzsment szempontjából, meg politikailag, vagy egy város vezetőként látszik, az valószínűleg látszik. Az a siker abban van, hogy képes vagyok olyan embereket magam mellé állítani, vagy dolgozni, akiket teljes mértékben megbízok, és igazi szakemberek, és jó emberek. Erre jó képességem van, hogy jó emberek, aki rossz, azt el kell kerülni, vagy küldeni. Viszont úgy érzem, hogy a magánéletem róvására ment ez az egész. Nem csak a családról beszélek, hanem arról, hogy a baráti társaságomban is nem tudok már csak egy egyszerű Csabi lenni. Valahogy mégsem mondhatja meg, hogy akkora idióta voltál, vagy éppen nem lökhet fel egy-két sör után, vagy vicc, mint tudom, mert mégis kialakult az emberekben egyfajta valamilyen tartás, ami nekem viszont kudarc. Emberileg én annyira közvetlen típus vagyok, azokkal az emberekkel ez hiányzik. Kialakult egy ilyen távolságtartás, úgyhogy mint siker, ez kétféleképpen értendő. Persze életemben ilyen ambiciós voltam, azért van 2 egyetemem, és 8 vakarózásom, mindig többet akartam, és bizonyítani akartam, meg örökké ez bennem volt. Örülök, hogy ezt a közösség hasznára tudtam fordítani ebben az időszakban. Ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy sikeresnek érzem-e magam benne. Az a siker, hogy a közösség kezdett homogén lenni, és egy a ritmusa. Régebb egyfolytában Facebookon mindenki mindenkit szettelt, szidott, kommentált. Erről szólt a közösségi élet, hogy igen, mert ezek s azok s. Most nincs meg ez. És úgy vagyok a következő mandátumon és elképzeléseimmel, hogy nem föltétlenül ragaszkodom hozzá. Sőt, valahogy kéne valami olyan történjen, hogy ne tudjak többet, vagy kényszerből, hogy végre mit tudom, hogy most van 6 jó. 3 lefihazos, még 2 le kell. Én a legeltetéssel akarok most foglalkozni, ez új mániám, ezt akarom csinálni, hogy valahogy a legelőket mentsük meg, hogy régebb egy órát a pajtába álltam, és néztem őket, hogy melyik mit csinál, bementem, 2 rúgtam belé, hogyha nem izét, hogy nincs már meg ez. Szóval kicsit így vagyok ezzel a sikerrel.
Hát azért most ezt, aki hallgatja, bizonyára azt mondja, hogy nem kéne történjen semmi, és azért legyen egy 3. mandátum is, mert ha nem, akkor nem biztos, hogy lesz ennek folytatása.
A lényeg az, hogy jó ember legyen, nem kell világ megváltó, És pedig úgy gondolom, hogy két mandátum az azért elég kell legyen ahhoz, hogy olyan mély keréksávokat indíts el, amiből azért nehéz kiszöktetni azt a menetet. Az, hogy ilyen nagy többséggel nyertünk, adott egy bátorságot, a képviselőtestület is egy vagány, értelmes társaság, merész dolgokat tudtunk megcsinálni. Most itt az önkormányzattal szemben, ugye tavaly előtt megvettük az ortodox parókiát, ugye ezt el is bontottuk. Most sikerült elcserélni mellette még egy központi épületet, egy házat, azt most bontjuk, és egy főteret fogunk csinálni, mint Széchenyi 100 évvel ezelőtt, hogy egyszer adódik egy ilyen. Ezeket, hogyha így le tudjuk tenni, vagy a Vasámort ugye visszavásároltuk, egy B-kategóriás műemlék, egyetlen ipari műemléknek bejegyzett Romániába, és most pályáztunk azzal is az Unióhoz, hogy ezeket már bárki jön utánam, azért nem tudja megengedni azt magának, hogy ne folytassa, ne csinálja meg, mert akkor az rövid távon tervez.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Szentegyházáról jelentkeztünk, Lőrinc Csaba polgármester vendégei voltunk. Megvalósításokról és tervekről, egy közösség mindennapjairól beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra! Thank you.